Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 8. Zsoltár első versét. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Kegyes Istenünk, mely csodálatos a te neved nékünk. Nagy dicsőséget ez egész földre kiterjed, felhat az egekre. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és a keresztelőre készülve a 329. dicséret második versét énekeljük. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk a keresztelést Jézus Krisztus. Megtaláljuk ezt a missziói parancsban, a Máté evangéliuma utolsó verseiben, a következőképpen. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus így szólt: nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el, tehát tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Kedves testvéreim, hogy a gyermekünket kire merjük rábízni, ezt jól meg szoktuk gondolni. Nem régiben, valamikor hallani lehetett a rádióban olyan szörnyű hírt, hogy valaki hivatásos babysittert fogadott, és közben ez a babysitter lett a gyermek halálának az okozója. Tehát nyilvánvaló, hogy meg kell gondoljuk, hogy kire bízzuk a gyermekünket. Itt most arról van szó, hogy a mindenható élő Istenre akarjuk rábízni a gyermekünket, és hát nyilván ezt is meg kell gondolni, végig kell gondolni, de azt gondolom, hogy nem juthatunk másra a végig gondolásban, mint hogy aki ezt az egész világot eltervezte, és Jézus Krisztusba lejött közénk, és odaadta az életét a megváltásunkra. És a Szentlélek által most is itt van, és várja, hogy kapcsolatot építsünk vele. Erre a valakire érdemes rábízni a gyermekünket. Noha láthatatlan, de hát azért láthatatlan, mert ő fogja át ezt az egész világot, és ha őt látnánk, akkor semmit nem látnánk, hiszen mindenütt ott van. De ő rá érdemes rábízni a gyermekünket. Jézus Krisztus bemutatta nekünk az atyát, és azt mondta, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek nevébe, sőt nevére kereszteljük meg a gyermekeket, vagyis ez olyan, mint hogy ő a családfő ezentúl. De ez csak úgy lehet, hogy nem lehet külön a gyermekünket rábízni, hanem az egész családunkat, saját magunkat is rá kell bízni. Az ő akaratát, az ő szeretetét keresni, a vele való közösséget ápolni napról napra, legalább egy-egy mondatos imádságban megköszönni neki minden napot, és kérni a segítségét, hogy a gyermekeinket jól tudjuk nevelni. Hát így bízzuk rá a mindenható élő Istenre ezt a gyermeket is. Így legyen. Amen. Miután keresztény szülők gyermekeit szoktuk megkeresztelni, arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy tegyetek vallást hitetekről a gyülekezettel együtt elmondva az apostoli hitvallást. Keljünk föl ehhez. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után most jelentsétek ki Isten és a gyülekezet előtt szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében hitben kívánjátok fölnevelni. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek engem. Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjaihoz fordulok. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked csodálatos ajándékodat, az életet. Köszönjük ennek a kisgyermeknek az életét is. Köszönjük, hogy ott voltál az édesanyával a szülés nehéz órájában is. És köszönjük, hogy mindnyájunkkal ott vagy azóta is, hogy foglalkozzunk szeretetben, következetesen a gyermekeinkkel. Kérünk, újítsd meg szívünkben a benned való hitet, a reménységet és a szeretetet napról napra. Amen. Hajtsa keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevére. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtadja. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Együtt is kérjük Isten áldását a megkeresztelte és családjára, a 134. Zsoltár 3. versét énekelve, megáldjon téged az Isten. Kedves keresztelős családot, hogy foglaljanak helyet a gyülekezet soraiban, a padokban, és mi pedig mindnyájan foglaljuk el helyünket. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Az elmúlt héten vettünk búcsút Szabó Tóth Imre, 97 éves, valamint Dietrich Éva, 75 éves testvérünktől. Hozzátartozóiknak a Szentlélek vigasztaló erejét kívánjuk erről a helyről is. A mai istentiszteleten megkereszteltük Máté György Levente és Lakatos Renáta, Ajsa Natália nevű gyermekét. A Szentlélek áldja és segítse a családot a gyermek hitben való felnevelésében. Nyári gyermektáborunk az általános iskoláskorúak számára a megszokott csepeli helyszínen, a Weiss-Manfréd középiskolában lesz, augusztus 12-től. A meghívó megtalálható a honlapunkon, az iratterjesztésben és a lelkészi hivatalban. A jelentkezéseket előleg fizetése mellett e hónap végéig várjuk szeretettel, ugyanígy várjuk a jelentkezéseket az ifjúsági táborra, amely Bakony Szent Lászlón lesz augusztus 19-től. A felújítás elkezdődött a gyülekezeti teremben, az új kazán telepítésének az előkészületeivel, úgyhogy most a gyülekezeti termünk nem használható, a gyermek alkalmak a nagyobbak számára az alaksori helyiségben, vannak a kisebbek számára pedig a parókián. Most folytassuk az istentiszteletünket, a megkezdett 8. zsoltár 3.-tól 6.-ig terjedő verseivel, valamint az utolsó 9. verssel. Nagy volt át, ha megnézem dolgaidnak, így kezdődik a harmadik. Isten igéjét, János evangélium a 16. fejezetéből. Ezt mondja Jézus. Én az igazságot mondom nektek, mondja tanítványainak, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremjen bennünk. Most helyünkről fölkelve imádkozzunk ezért. Istenünk, köszönjük neked, ami életünk napjait. Köszönjük ezt a csodálatos világot, hogy benne egy rövid időt, néhány évtizedet adtál nekünk, hogy részesedjünk sok-sok csodádból, teremtett világodnak minden gyönyörűségéből. Sőt, hogy hozzá tudjunk járulni mindahhoz, ami körülvesz minket, hogy hatással tudjunk lenni a gyermekeinkre, az ismerőseinkre, a környezetünkre. Köszönjük, hogy ebben nem hagysz minket magunkra. Köszönjük, hogy meg akarod ismertetni magadat velünk. Köszönjük a Bibliát. Köszönjük Jézus Krisztust, akiben kegyelmesen eljöttél megváltani minket. Köszönjük, hogy bár ilyen meleg van, eljöhettünk ide, megőriztél minket, és köszönjük, hogy fel akarod üdíteni a lelkünket, hogy a hűséget is könnyebben tudjuk viselni. És köszönjük, hogy hisszük, hogy ezt a meleget is, fizikailag is meg tudod könnyebbíteni nekünk. Kérünk most segíts rád figyelni teljes szívünkkel. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 246. dicséret első és második versét énekelve, adj Úristen nékünk szent lelket, így kezdődik. Ma is tovább haladunk, Máté evangéliuma végén, a 19. versnek a legvégéről lesz szó. Ezt olvassuk. Jézus Krisztus ezt mondja, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevébe. Foglaljuk el helyünk. Ma ideértünk a Máté evangéliumában, és a mai napot egyébként úgy hívják, hogy Szent Háromság vasárnapja, a pünkösd utáni vasárnapnak ez az elnevezése. Legalább minden évben van egy alkalom arra, hogy a Szent Háromságról elgondolkozzunk. Jehova tanúi egy különös szekta. Ők egyébként tagadják a Szent Háromságot, de azért néhány dologban mégis megszívlelendő, amit mondanak, néhány dologban akár igazuk is van. Csak az a furcsa, hogy a végén, a lényegben pont az ellenkezőjére jutnak, mint ami a Bibliában van. Így van ez az Isten nevével kapcsolatban is. Ők nem győzik hangsúlyozni, hogy az Isten neveit ismerni, ez egy nagyon fontos dolog. És ez így is van. Valóban az ókori gondolkodás az konkrét, tehát fogalmakban nem gondolkodtak, beszélgettek, illetve gondolkodni gondolkodtak, csak a fogalmak helyett egy konkrét dolgot mondtak. Tehát ilyen szó, hogy személyiség, személy nincsen a héber nyelvben, az Ószövetség nyelvében. Viszont megvan benne ez a fogalom, csak úgy beszéltek róla, mint az embernek a nevéről. Tehát legtöbbször, amikor a Bibliában valakinek a nevéről olvasunk, akkor nem feltétlen a konkrét nevéről van csak szó, hanem a személyiségéről, a lényéről. Értjük talán a logikát, hogy egy ember személyét akkor ismerjük általában, ha meg tudjuk mondani a nevét. Sokszor töri is az ember a fejét, főleg ha már így megvénült, mint én, hogy is hívják. Ismerem, de
de csak jusson eszembe a neve, hogy meg tudjam szólítani, meg hogy emlékezzek, hogy honnan is ismerem, és így tovább. Nos, az Istennel is valahogy így kell, hogy legyünk, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hogyha az ő nevét meg tudjuk ismerni. Idáig teljesen egyetértünk Jehova tanúival. Csak innen jönnek a nehézségek, ugyanis Jézus Krisztus azt mondta, és még ezt is idézik a főpapi imádságában, hogy kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket rám bíztál. És régebben volt egy ilyen szövegük, amiben ők feltették, neki szegezték az embereknek ezt a kérdést, hogy és mit gondolnak, hogy mire gondolt Jézus, milyen névre gondolt. Na, ezt itt tévednek el. Jézus Krisztus milyen nevet jelentett ki az embereknek, az Istenről? Hát nem a vagyok, aki vagyok, hiszen az Mózes már megkapta. És ezt a nevet ismerték az egész Ószövetségben, tele van az Ószövetség ezzel a nevével Istennek. Szoktam csodálkozni, akik a Bibliát tanulmányozzák, hogy mennyire sokszor a saját fejük után tanulmányozzák, és elfelejtik kérni a Szentlélek segítségét. Szoktam mondani, hogy teológusok mennyi mindent összeírnak arról, hogy miben vagyunk az Isten képe, holott a Károli fordításban így van ez, hogy megteremtette Isten az embert a saját képére, férfivá és nővé teremtette, és a kettő között kettős pont van. A közösségi létünkben vagyunk az Isten képmása. Ő, mint Szent Háromság közösség, és nekünk is közösségi létet ajándékozott, hogy azt tanuljuk elsősorban a férfi és a nő kapcsolatában. Ez ilyen egyszerű, mégis köteteket írtak össze találgatva, hogy miben is Isten képe az ember. Hát ez is valami hasonló, hogy Jehova tanúi is agyalnak, hogy mi az Isten neve, amit kijelentett Jézus Krisztus, holott az egész főpapi imádságot így kezdi, hogy Atyám. És az előző versben is, az ötödik versben is ott van ez a hatodik talán, amiből idéztem, hogy Atyám, kijelentettem a te nevedet az embereknek. Hát ott van, hogy milyen neved. Atyám! De most olvastuk a másik igét egyel korábbi fejezetből, a 16. fejezetből, amelyben pedig Jézus Krisztus azt mondta, hogy ha a Szentlélek eljön, az jó lesz nektek, mert elvezet titeket a teljes igazságra. Jézus Krisztus megismertette az Isten nevét, és a Jehova tanúi tiltakoznak, hogy Szent Háromság nincs benne a Bibliában, nem, hát ez egy emberi kitalálás, nem. A Szentlélek vezette rá azokat az apostolokat, hogy ki az Isten, és itt Jézus Krisztus maga mondja, hogy tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. És itt elmondja az Isten teljes nevét. Röviden becézve úgy mondta, hogy Atyám, Abba az eredeti nyelven, és itt pedig elmondja a teljes nevét, amelyik jóval hosszabb, ugye az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Hogy a Szent Háromság nincs benne a Bibliában, ezt kikérjük magunknak. Maga ez a szó, hogy Szent Háromság nincs benne, de az egész Biblia egy olyan képet ad az Istenről, ami egyedül ezzel a szóval foglalható össze. Nézzük hát meg, hogy mit mond nekünk a Szent Háromság a mai napon ez a szó. Először is biztos, hogy azt mondja nekünk, hogy az Isten lénye túlhaladja a mi legjobb emberi elképzelésünket is. Nem véletlen, hogy nagyon sokan egyszerűen ezt nem tudják bevenni. Emlékszem magamra, a gyerekkoromban, fiatalkoromban állandóan szinte ezzel problémáztam, hogy mi az, hogy Szent Háromság, miért nem egy az Isten simán, miért egy és három, ezt nem lehet megérteni, ez a matematikába se fér bele. Hát igen, gondolom, hogy ezzel nem vagyok egyedül, hogy így problémáztam ezen. Pedig ez az egész kifejezés csupán arra mutat, első közelítésben, hogy mennyivel túlhaladja az Isten lénye a mi agyunkat, a mi fogalmainkat. Igen, Isten is személy. És ez egy nagyon fontos bibliai tanítás, hogy az Isten nem valami fogalom, nem valami erő, amelyik megteremtette ezt a világot, és azóta is kezében tartja. Nem egy személytelen erő, hanem egy személy. De igazából nem is egy személy, ugye, hanem három rögtön. Ez egy olyan dolog, ami túlhaladja a mi emberi gondolkodásunkat, azért, mert a tapasztalatunkat haladja túl. Az Isten láthatatlan, őt nem úgy tapasztaljuk meg közvetlenül, mint a látható dolgokat, hanem minden róla szól ezen a világon, és a Biblián keresztül megtapasztalhatjuk, tudhatunk róla, és persze, hogy ő egészen más, mint a mi földi tapasztalataink. Személy, de olyan személy, akiben egységben van több személy. Mi csak azt ismerjük, amikor egy személy van valakiben, hiszen mi mindannyian így vagyunk teremtve. Az ember ezt kapta. Megismerjük azt a betegséget, hogy skizofrénia, az egy betegség. Amikor ez az egysége ennek az egy személyiségnek is megbomlik. De az Isten lénye olyan, ami túlhaladja a mi elképzelésünket, benne három személy van teljes egységben. A három személyt úgy meggondolhatjuk, hogy tényleg mennyire különböző az Atya, aki eltervezte ezt az egész világot, és útjára indította, és kezében tartja. El nem tudjuk képzelni, hogy ez ugyanaz, mint a fiú Jézus Krisztus, aki 2000 évvel ezelőtt megszületett, és köztünk járt a földön, és tette a csodákat, és mutatta az isteni hatalmát. És el nem tudjuk képzelni, hogy ez a kettő ugyanaz, mint a harmadik, aki pedig Jézus Krisztus megváltó tevékenysége után jött el tapasztalható módon, mindenki számára tapasztalható módon ebbe a világba, hogy elkezdje mindnyájunkkal kapcsolatot építeni, és beszélgetni velünk, és formálni az életünket, megvilágosítani dolgokat. Ezt mi külön-külön talán el tudjuk képzelni, de hogy ez a három egy, ezt mondja a tapasztalat, mondja a Biblia, és ezért el tudjuk fogadni. De azért nem csak ennyiről van szó, hogy A Szent Háromság azt mondja, hogy az Isten lénye túl van minden emberi elképzelésen és tapasztalaton, hanem azt is mondja, hogy az Isten mégis megismerhető a számunkra. Tudtunk alkotni egy olyan szót, egy olyan fogalmat, ami nem volt ebben a világban, de mikor megértették az első keresztjének, hogy ki is hát az Isten, hogy nem csak az Atya az Isten, akiről Jézus így beszélt, hogy az Atya, hanem maga Jézus Krisztus, aki beszélt hozzájuk, ő is Isten. Ugyanaz, akit nem látunk, és kézben tartja a világot, ugyanaz, akit ők láttak, és megismertek. És azt is megtapasztalták, hogy ez a Jézus is elment, és elküldte maga helyett a Szent Lelket, és tapasztaljuk, hogy egészen megváltoztatott, bátorrá tett. Tudatában vagyunk annak, hogy mi Isten szeretett, megváltott gyermekei vagyunk, értünk halt meg Jézus Krisztusban. A Szentlélek is ugyanők. És erre, amit megtapasztaltak, tudtak egy szót alkotni. És el tudták mondani, le tudták írni, ha nagy nehezen is. A zsinatok kínlódtak is ezzel, és sokat vitáztak is, hogy lehet ezt legjobban megragadni, de mégis valahol végül meg tudtuk ragadni, hogy kicsoda az Isten. Kijelentette Jézus Krisztus az ő nevét nekünk. Ismerhetjük, az övé lehetünk. Ez nagyon nagy dolog. Megismerhetjük, ha bemutatkozik nekünk. Csak akkor. Mi a hiba azokkal, akik kínlódnak a Szent Háromság dolga, és azt mondják, hogy hát ez butaság, ez teljes zűrzavar. Az a bajuk, hogy még nem mutatkozott be nekik az Isten úgy, hogy azt fogadták. Hogy felismerték. Hogy megismerték, hogy neki adták az életüket. Tehát ha bemutatkozik az Isten, mégis megismerhetjük őt, és pontosan így, mint Szent Háromságot. Milyen jó, hogy vannak mégis gondolataink, sőt szavaink is az Isten lényére, bármennyire meghaladja mi emberi elképzeléseinket. Ezért tudunk beszélni róla, beszélni vele, gondolkozni róla, gondolkozni vele együtt. Ez egy nagyon nagy ajándék. De ennek az egész Szent Háromság tannak a lényege az, amiről már beszéltem az elején, hogy az Isten képmására vagyunk teremtve, és a mi Istenünk maga tökéletes közösségi működés. A Szent Háromságban pontosan ez a nagyszerű, hogy nekünk nem egy Allahunk van, aki parancsokat osztogat. Figyeljük csak meg ezt a világot, nem is úgy működik, mintha itt valaki parancsokat osztogatna, és ezt le kéne vennünk. És milyen jó, hogy nem is egy hindu végső valóságunk van, mert az meg teljes hallgatásba burkolózik, és még reményt sem ad arra, hogy valaha megismerjük, mert a végcél, a nirvána az, hogy beleolvadjunk, hogy megszűnjünk önállóan létezni. Gondoljuk el, szegény hinduk és buddhisták soha nem fogják megismerni a végső valóságot, és ezt tudják. Nekünk közösségi Istenünk van.
Nem parancsokat osztogató, és nem hallgatásba burkolózva elvonuló, hanem olyan Istenünk, aki a megbeszéléshez szokott, mert megbeszéléseket folytat önmagában. Mit olvasunk a Biblia első lapján? Ezt mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Ez nem a felsőbbrendűségét fejezi ki, és fejedelmi többes szám a Bibliába, hanem ez a megbeszélés, amit mondtam, a beszélgetés. Hogy ő alapból ehhez van szokva. Közösségi Istenünk van, aki éppen ezért minket is közösségi létre teremtett, hogy mi is megbeszéljük a dolgainkat. De mi is beszélgessünk egymással, tudjunk egymással együttműködni, segíteni, legyenek közös terveink. Így működik ez a világ, így. Ilyen Isten kell, hogy mögötte legyen, ilyen. És a Biblia szerint valóban ilyen Isten áll e mögött a világ mögött. Valaki, aki közösségben dolgozik, aki szeretett közösségben él önmagában is, aki nem azért szeret minket, mert ránk szorul, hogy legyen, akit szeressen, hanem akinek van, akit szeressen, mert nincs egyedül, de akinek a szeretete olyan túlcsorduló, hogy még másokat is be akar ebbe a szeretetbe vonni, nagy örömmel, és szabadon minden kényszerítés nélkül. Az Isten közösségi működésben van velünk is, kijelenti magát. Nem akar ismeretlenségben maradni. Tanít minket, foglalkozik velünk, mint az apa a gyermekével. Megbeszéli velünk a dolgait. Mit szeretnél? Várja az imádságainkat. És válaszol rájuk. Sokszor nagyon érdekes módon, amit nem is várnánk, egyszer csak választ kapunk arra, ami a kérdésünk. Ilyen a mi Istenünk, közösségi Isten. Higgyünk bátran és nyugodtan ebben az Istenben, ne üljünk fel senkinek, aki a Szent Háromságot megkérdőjelezi, aki azt gondolja, hogy ez egy olyan tantétel, aminek semmi haszna, nagy ember mondta ezt, Immanuel Kant, a leghíresebb német filozófus mondta ezt, hogy ő állítólag keresztjén volt, és a filozófiája is állítólag valamennyire ilyen alapokon van, de úgy tűnik, hogy nem. Mert pontosan a Szent Háromságra mondta ezt, hogy ez egy olyan tantétel, aminek semmi gyakorlati jelentősége és haszna nincsen. Na ezt az mondja, akinek még nem mutatkozott be a Szent Háromság. Higgyünk Jézus Krisztus Atyában a Szentlélek által. Tapasztaljuk meg az ő valóságát, hogy ez az egész csoda, amit napról napra tapasztalunk, amiben benne vagyunk, amit ajándékba kapunk minden egyes részletével újra meg újra, tőle van. És ő itt járkált közöttünk 2000 évvel ezelőtt. És ismerhetjük, olvashatjuk az életét, a szavait. És ami még nagyobb csoda, hogy a Szentlélek által most is itt van is, és megvilágosítja ezeket a dolgokat, magyarázza is. És segít, hogy keressük az ő akaratát, és rendelkezésére álljunk, és úgy akarjunk élni, ahogy ő szeretné.
kereszteljétek meg őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Ez a Isten nevébe, ezt így mondom, mert ott egy olyan görög kifejezés van, amelyik nem a nevében, aznak is megvan a görög kifejezése, ezt is használja a Biblia, például a nevében ördögöket űztek, stb. Jézus nevében. De itt egy másik kifejezés van a nevébe, és azt talán úgy mondhatom legegyszerűbben, hogy nevére, mert szó szerint ezt is jelenti ez a kifejezés. Ez tulajdonképpen az örökbefogadás. A Szent Háromság és ez a három, egységes három személy, ez tulajdonképpen olyan, mint egy tökéletes család. Egy tökéletes családban teljes egységnek kell lenni. Egyet akarnak, egy célért dolgoznak, csak mindenkinek megvan a maga szerepe és feladata. Hát a Szent Háromság, ha tetszik, a tökéletes család, a családok mintaképe, és a keresztelés nem más, mint örökbefogadás. Kereszteljétek meg az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevére. Hogy ő is tagja lehessen az Isten családjának. Hogy legyenek az ő életébe is nyitott kapuk, csatornák, a hit csatornája, amin keresztül a mindenható élőisten nevelje, formálja. Ez ennek az életnek a lényege. Ezért a keresztség a legnagyobb dolog tulajdonképpen. De ugye az együtt jár azzal, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Nem elég megkeresztelkedni. De még hinni sem elég, mert ennek van egy következménye, ha én hiszek, akkor engedelmeskedem az Istennek, aki azt várja, hogy a hozzávaló kapcsolódást kiábrázoljam az életemben, és keresztelkedjen meg. Hát örüljünk ennek a csodálatos isteni lénynek, a Szent Háromságnak, higgyünk benne, és keressük napról napra a közelségét. Amen. Válaszoljuk az ige hirdetésre a 246. megkezdett dicséretünk másik két versét, a harmadik és negyedik verseket. Te vagy Krisztus, mi üdvözítőnk. Testvéreim, imádkozzunk! Köszönjük neked, Istenünk, hogy te kijelented magad. Köszönjük egyáltalán, hogy ismerhetünk. Hogy nem kell félelmekben, sötétségben, bizonytalanságban élnünk, hanem megragadhatja biztonsággal ami értelmünk, akaratunk, egész lényünk, hogy te szeretsz minket, szeretetedből terveztél erre a világra minket, és te kapcsolatba akarsz lenni velünk. Kérünk téged, ezért a bizonyosságért, hogy ez legyen a mi szívünkbe, mindnyájunknak a szívébe. Kérünk, hogy hadd ne elégedjen meg senki ennél kevesebben. És kérünk, hogy ezt a bizonyosságot erősítsd, ápold, őrizd bennünk. Tisztogass a mi emberi gondolatainktól, emberi igyekezeteinktől. Kérünk, hogy segítsd elő ezt a gyermeki bizalmat, hogy te kijelentetted magad a te ígédben nekünk. Mi tudhatjuk, hogy ki vagy, hogy mit akarsz, hogy cselekedjünk. És te mindezekre képessé is tettél, és felhatalmaztál minket. Kérünk téged, áld meg életünket. Áld meg a munkánkat ebben a nagy melegben. Segíts, hogy erőt és készséget kapjunk mindahhoz, amit el kell végezzük. És üdíts fel újra meg újra szereteted napsugarával. Kérünk téged, hogy légy azokkal, akik szerettüket veszítették el. Köszönjük, hogy te vigasztalást tudsz adni. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy ez a mostani életünk csak felkészülés, és majd nálad lesz az igazi mindnyájunk számára, akik hiszünk Jézus Krisztusban. Kérünk téged, hogy most segíts egyénileg is a csendben hozzád imádkozni. Amen. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk népünket is imádságunkba a himnusz éneklésével.
Jó!
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és végül a 769. éneket énekeljük, mind a 9 rövid versével, mind adjon hálát Istennek, így kezdődik.